Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
Hú, de szép szőnyeg! Új!
Igen, tegnap vettem a Diego-ban.
Ó, és ez a függöny, de szép!
Diego! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban.
Látszakott a bomb.
Csak regisztráltam Diego digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet? Csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, mellyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolati és lakástextil termékeket. Diego.hu.
Már meg is kaptam e-mailben.
Ez reklám volt, jó volt.
A Mi Csodanők Voltak podcast támogatója az Avon Magyarország, akik már több mint 135 éve támogatják a nők önmegvalósítását, szépségét, vállalkozói szellemét és jólétét, mert hisznek abban, hogy ha a világ jobb hely lesz a nők számára, az mindenkinek egy jobb világot jelent.
Nők. De micsoda nők?
Nők, akik maradandót alkottak.
Nők, akik beírták magukat a történelembe.
Nők, akiknek nem volt egyszerű életük.
Nők, akik nem adták fel.
Nők, akik nem érték be az elég jóval.
Nők, akik nem törődtek bele a nembe.
És a nemüknek szánt sorsba.
Nők, akik változást hoztak.
Nők. De micsoda nők?
Micsoda nők voltak?
Az Éva Magazin podcast műsora.
Budai Lottival
és Zubor Rozival.
15. rész, Ugonnai Vilma. Egyfelől egy nagyon nagy intellektussal és elképesztő mennyiségű energiával és tetvágyal született nő volt, tehát hogy neki lételeme volt az, hogy valamit tegyen és hasznossá tegye magát. Vannak ilyen következményei, hogyha egy nő mondjuk úgy szül gyermeket, vagy éppen egy olyan élethelyzetben és korban szül gyermeket, amikor ez mondjuk neki nem dolga, vagy nem arra vinne egyébként az útja. 18 évesen szült ezt a gyereket, egy olyan korban, ahol a nőknek semmiféle kontrolljuk nem volt a saját reprodukciós lehetőségeik fölött, mert magyarán akkor szült, amikor őt egy férfi teherbe ejtette. Nagyon találóan írta még az egyik cikkében, ezt idézem, a lélekre és a testre ártalmas munkát sohasem tiltották az asszonyoknak, csak ami intelligenciát követel, és jólétet adhat, azt tartják a férfiak a nőkre ártalmasnak. Tehát, hogy ő ezt is, neki is ez volt az egyik fő indoka, hogy hello, mi miért ne dolgozhatnánk és tanulhatnánk, nektek ti egyszerűen a pozíciótokat féltitek és az irítség. Ő volt az első magyar orvosnő, aki a Zürichben szerzett diplomáját 25 éven keresztül próbálta itthon honosítatni egy nagyon kemény munkáján, amit végül sikerült is neki. És hát, ha ezt így elmondjuk, akkor erre biztos, hogy nincs olyan, akinek de az lenne az reakció, hogy hú, hát ez egy hatalmas teljesítmény és egy nagyon nagy kemény munka és küzdelem el mögötte. De az, hogy megértsük, hogy ez mekkora teljesítmény volt tényleg, és mennyire kemény volt ez a küzdelem, ahhoz egy kicsit jobban bele kell menni egyrészt az ő életébe, és másrészt meg abba a korba, amiben ezt így megvalósított. Ő 1872-ben ment ugye egyetemre.
Tök nehéz egyébként, hogy nagyon mosolyunk az egyik téma miatt, igen. És a másik miatt meg majd nagyon nem fogunk mosolyogni. De hogy egy eléggé pozitív, meg boldog bejelentéssel szeretnénk kezdeni ezt az adást, mert hogy valamit csinálunk közösen. Mit csinálunk közösen, Lotti?
Hát így összedugjuk a fejünket, és arra gondoltunk, hogy a szakmai tapasztalatainkat és talentumainkat összeragva egy új projektbe kezdünk a Micsoda Nők Voltak podcast mellett, és hát tekintve, hogy mind a kettőnk életében nagy szerepet játszik az írás, nem fogtok meglepődni, hogy ez egy könyv lesz, aminek a címe, mondd el nyugodtan te.
Micsoda anyák voltak, és az jutott eszembe, hogy nekem megvannak ilyen pillanatok az életemben, amikre úgy nagyon emlékszem, és így tudod így a belülről, és tök megvan az a pillanat, amikor azt válaszolod vissza, hogy tényleg, miért nem írunk erről egy könyvet? És hogy nem tudom, egy ilyen délután volt, amikor nem tudom, éppen a Fridát szoptattam, vagy altattam, vagy valami ilyesmi volt, és akkor így beszélgettünk valamelyik nő kapcsán, így az anyasságra, hogy milyen érdekesek ezek a nők, nyilván önmagukban, mint nők, meg nőtörténetek, de hogy az anyaság részük sok esetben, hogy bizonyos dolgokat hogyan éltek meg, mint anya, és akkor valami olyasmi volt, hogy mondtam neked, hogy fú, hogyha majd egyszer így az anyákról írsz könyvet, akkor szóljál, mert és akkor így viccből dobtam be, hogy majd szóljál, mert akkor abban szívesen segítek társszerzőként. És akkor így emlékszem, hogy visszaírtad, hogy jó, hát egyébként miért nem írunk közösen egy könyvet?
Úgyhogy ez ilyen csodálatos tud lenni, amikor egy-egy álom vagy terv valóra válik, ugyanis amúgy a könyv az már elő is jegyezhet, hogyha rákerestek könyvkereskedők oldalain, például a Bookline oldalán, hogyha előjegyzitek, akkor majd amúgy 25%-os kedvezménnyel tudjátok megvásárolni, ha megjelenik. Ha pedig valaki most ezt a részt akkor hallgatja, amikor már megjelent október 19 után, akkor meg is tudja venni. Hogy egy kis reklámot is beleviek, de hát ugye Zubor, Rozi, Budai Lotti micsoda anyák voltak, itt találjátok meg. Ja, és azt el kell mondani, hogy egyébként szerepelnek benne olyan nők, egy pár, akit már itt feldolgoztunk, például Sissinek a gyerekeihez való viszonyát is terjeljük, Lady Diana-nál is ugyanez megvan, de például olyan újdonságok lesznek benne, mint mondjuk Josephine Baker vagy Marie Curie, akiknek egyébként tényleg nagyon érdekes története van a saját anyaságukkal kapcsolatban, illetve azt én még nagyon fontosnak tartanám elmondani, hogy itt nem valamilyen szuperwomanek, szupermotherök történelmi bezzeg anyák gyűjteményét kap majd az érdeklődő a kezébe, tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy ezek a über sikeresnek milyen csodálatosan megvalósították azt a munkamagánélet balanszot, amire mindenki törekszik, de úgy látom, hogy valami olyasmit vár el magát, ami egyébként is lehetetlen. Azt, hogy ők ezeket a problémákat hogy oldották meg, az mindegyiküknél egy egyedi történet, és hát sokuknál egyébként visszaköszön nem csak az a kor, amiben éltek, hanem a személyes történetük is abban, hogy hogyan viszonyultak a saját gyerekeikhez, milyen kötődési mintákat alakítottak ki, milyen családi hiedelmeket vittek tovább, milyen traumákat dolgoztak fel, és milyeneket nem. Úgyhogy ez mindenképpen egy érdekes anyaság történet is lesz egyben, azt hiszem.
Nagyon, és ugye, amikor ezt fölvesszük, akkor már pár napja a közösségi médiában már megosztottuk ezt a hírt, és nagyon-nagyon sokan írtak, hogy úristen, milyen jó, és hogy ugye ami miatt mi is belevágtunk ebbe, hogy így még senki nem közelítette meg ezeket a nőket, és nagyon-nagyon érdekes. Én magam még nagyon a kutatómunka elején járok, és azt fontos így elmondani, hogy azért is ez egy ilyen nagyon különleges momentum az életemnek, mert hogy ez az első könyv, ami majd rajta lesz a nevem, és nem ajánlót írok, mert olyan már volt, de hogy ténylegesen, hogy magát a könyvet is én írom, és az, hogy veled, ez nekem egy nagyon-nagyon-nagyon nagy is, dolog, és egy nagyon magas létre is, vagy magas lét
most
is.
Most akarsz zavarlakozni.
Egyrészt, másrészt meg ezzel egyetemben nagyon húz, hogy tényleg egy olyan dolgot kell itt hozni, ami nem akármilyen, és hogy tényleg nem futottam, nem nagyon egy-két cikket találni a nőknek, akikről beszélünk így az anyaságáról, de hogy szerintem annyira mélyen, meg így könyvformájában összefoglalva, itthon legalábbis nem találtam ilyet, úgyhogy tényleg valami nagyon különlegesbe kezdtünk bele.
Meg imádunk együtt dolgozni, erre rájöttünk elég hamar, úgyhogy pláne nagyon élvezzük.
Igen, úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked, hogy elindítottál ezen az úton. És most, hogy így kiörömködtük magunkat, most jön az, hogy az egyik szemem sír a másik nevet, vagyis hát fordítva az egyik szemem nevet a másik sír, mert hogy én még tegnap is bőgtem, amikor így, és nem úgy kezdem az adást, hogy sírni fogok, de hogy na, szóval vele belenyúltunk. Mindenkinél belenyúlunk, meg mindenki mögött egy nagyon durva történet van, de hogy szerintem ez most egy ilyen olyan adás lesz, meg most ez egy olyan nőtörténet lesz, akinek mindannyian hálásak lehetünk, akik most élünk, és akinek a nevét az én lányaim nagyon meg fogják tanulni, mert hogy nagyon-nagyon hálásak lehetnek szerintem a jelenkor és a jövőkor lányai, női, gyerekei, anyái, mindenki Hugonnai Vilmának, mert hogy nagyon-nagyon nem semmi, amit ő letett az asztalra.
Igen, ez így van, és ezt egyébként egyre többen tudják, hogy mi az ő élettörténete, mert azért a Hugonnai Vilma név egyre inkább közszájon forog. Nem tudom, ennek mi egyébként az oka, vagy az, hogy egyébként is egyre inkább előtérbe kerülnek ilyen témák, vagy az, hogy most lesz a halálának a 100. évfordulója, de hogy egyre több cikk foglalkozik az életével, sőt most már teret is neveztek el róla. És amúgy ez az a történet, hogyha egy mondatban akarunk összefoglalni, és a mi mondatot mondjuk egyre többen tudnak róla, hogy ő volt az első magyar orvosnő, aki a Zürichben szerzett diplomáját, 25 éven keresztül próbálta itthon honosítatni egy nagyon kemény munkahelyen, amit végül sikerült is neki. És hát ha ezt így elmondjuk, akkor erre biztos, hogy nincs olyan ember, akinek ne az lenne az reakció, hogy hú, hát ez egy hatalmas teljesítmény, és egy nagyon nagy kemény munka és küzdelem el mögötte, de az, hogy megértsük, hogy ez mekkora teljesítmény volt tényleg, és mennyire kemény volt ez a küzdelem, ahhoz egy kicsit jobban bele kell menni egyrészt az ő életébe, és másrészt meg abba a korba, amiben ezt így megvalósított, ő 1872-ben ment ugye egyetemre. És most csak így, hogy egy kicsit így beleugorva a közepébe csak egy ilyen zanzát adjak erről a nehézségről, mondjuk így minden nő, most képzelj el, aki minket hallgat, vagy férfi, vagy mondjuk 7 évig jár egy egyetemre, aztán közlik vele, hogy bocs, de nekünk ez a papír, ez fabatkát sem ér, hogy szépen fogalmazzak, és ha gyógyítani akarsz, akkor dolgozzál bábaként, de előbb még tedd le az érettségi vizsgát, mert hogy itt volt egy olyan trükk, hogy Zürichbe felvették a nőket érettségi vizsga nélkül, mert hogy itthon Magyarországon nem is volt még nekik érettségi. Érettségi nélkül meg senki nem kaphat diplomát, szóval először elküldték érettségizni, majd aztán közölték, hogy bocs, de nem, még mindig nem kaphatsz itthon diplomát, és amikor potom még 20 évvel később elhárultak a jogi akadályok, akkor közölték vele, hogy jó, akkor most itt a 20 éves tapasztalatoddal, meg a diplomáddal még mennyire lesz szigorlatozni a 20 éves hallgatók közé, és hogy ő ezt is így mindet végigcsinálta, meg lenyelte, és tűrte, mert neki az volt a célja, hogy ő itt Magyarországon akar betegeket gyógyítani, és ezt úgy keresztül vitt, és nem mutatott be mindenkinek, hogy bocsánat, én akkor megyek külföldre, ahol már egyébként nem sok, de nem nagy számban, de már praktizáltak női orvosok. Kapott is egyébként Svájcba egy olyan felkérés közvetlenül azután, hogy megkapta a diplomáját, de ott is azt mondta, hogy nem, én otthon akarok gyógyítani. És azért felvetődik a kérdés, hogy ehhez a 25 évnyi, majdhogy nem folyamatos küzdelemhez honnan vette ő ezt a rengeteg erőt. És én így a saját élet történetében Hugonnai Vilmának találtam is félig meddig magyarázatot, bár nem teljesen kielégítő. Biztos, hogy van ennek köze az élettörténethez is, de valószínűleg egyébként ezzel is született, tehát egy hatalmas akarással és kitartással, hogy a magánéletében milyen hatások érhették, azt azért is nehéz egyébként feltérképezni, mert kevés önéletrajzi jellegű írás maradt utána, megmaradtak egyébként a Semmelweis Orvostudományi Múzeumnak a levéltárában, ma is megvannak egyébként a betegnaplói, vagy az orvosi naplói. Ezt egyébként Szécsi Noémi fel is dolgozta a Lányok asszonyok aranykönyvében, amiben egy ilyen nagyon nagy hozzáadott értéke ez a kézirat, vagy hát naplógyűjtemény, mivel nagyon sok nő fordult hozzá maga problémájával. De ezen túlmenően nagyon kevés olyan önéletrajzi írás maradt meg róla, ahol ő mondjuk személyesebb témákról beszél. Találtam egyébként például egy Gulyás Pál egyetemi tanárhoz írt önéletrajzi levelet, amit egyébként hol egyes szem első szemébe fogalmaz, hol harmadikba, meg így látszik, hogy ilyen vázlatos is maradt, de egyébként ezt meg lehet találni a neten, illetve találtam egy ilyen újságadat bázisgyűjteményben egy olyan interjút, amit a visszavonulásra alkalmából adott, és azért még onnan derül ki azért egy-két részlet az életéről. De amit tudunk, hogy ez 1840-ben született nem sokkal a 48-as forradalom kitörése előtt, egy grófi családba, 5. gyermeknek, és hát ennek megfelelően olyan volt az élete, vagy hát a gyerekkora, amilyennek el is képzeljük, ugye cselédektől körülve egy viszonylag kényelmes életmód. A családnak egyébként az életét elég hamar beárnyékolta, hogy az anyának TBC-je volt a családban, és aki egyébként egy nagyon művelt és intelligens nő volt, és mint ilyen tudta, hogy a TBC nagyon fertőző, ezért távol tartotta magától a gyermekeit, tehát ugye nagyon testközelben hosszú éveken át nem is engedte őket, és ugye miért egyébként sokat járt orvos is a házhoz, tehát hogy van, aki nem tudunk erről sem semmit, hogy mondjuk ez inspirálta az orvosi pályára a kislány Vilmát, de úgy gondoljuk, hogy azért ennek van ehhez köze. Meg arra is van forrás, hogy mondjuk már kislány korábban is az egyik kedvenc játéka a kórházas volt, hogy gyógyította a babáit, meg a plüss játékait, de ami igazán szerintem egy nagyon lényeges fordulat az életében, hogy ahogyan azt tőle elvárták, elég hamar férjhez ment, őt ugye ami kevés hivatalos oktatása az ő osztályába tartozó hölgyeknek akkor rendelkezésre állt, ezt ő el is végezte, Budapestre járt egy leánynevelébe, ahol volt egy Máriási Fruzsina nevű barátnője, aki meghívta magukhoz a Pándi kastélyba. Szintén egy ősi nemesi családnak annak voltak a leszármazottai, ahol bemutatta ez a lány a saját nagybátyjának, a nála 20 évvel idősebb Szilasi Györgynek, aki 16 évesen jegyezte le egyébként Hugonnai Vilmát, de állítólag az ő kérésére vártak a 18 éves születésnapjaig a házassággal. És ebben a két évben ő egyébként ott lakott a Pándi kastélyban, ahol a leendő anyósa tanítgatt őt a házi asszony, vagy hát az ilyen nemesi vidéki gazdasszonyi teendőkre, viszont ettől függetlenül az anyós nem tervezte, hogy neki átadja a ház kulcsait és vele az ezzel járó felelősséget. És azt mindenképpen tudni kell ezen a ponton Hugonnai Vilmáról, hogy egyfelől egy nagyon nagy intellektussal és elképesztő mennyiségű energiával és tetvágyal született nő volt, tehát hogy neki lételeme volt az, hogy valamit tegyen és hasznossá tegye magát. És még ha mondjuk az anyós meg is hagyta volna őt a háziasszonyi szerepkörben, akkor lett volna mondjuk annyi dolga, hogy nem tudom, átnézi a főkönyveket, ránéz a cselédek körmére, hogy nem-e pazarolnak, átnézi időnként a kamrát, rendesen meg van-e tisztítva az ezüst. Néha vendégeket fogad, és társalog velük, de nem sokan fordultak meg egyébként a Pándi kastélyba, de nem hinném, hogy ez mondjuk kielégítette volna, de a lényeg, hogy így, ha elképzeljük az ő egy napját a férjhez vonatkozóan, utána az úgy nézett ki, hogy felkelt, megreggelizett, szeretett volna a gyerekével foglalkozni, de általában azt mondták, hogy hagyja a dajkára, megebédelt, teázott, vacsorázott, utána olvasgatott, vagy hímezett, olvasásnál elvárták tőle, hogy mondjuk lehetőleg romantikus német szerelmes regényeket olvasson, és hogy amúgy megvárta haza a férjét, aki amúgy ment lóversenyre, lóvására kártyázni, kaszinóba is nőzni, tehát csinálta mindezt, amit egyébként jogosnak és elvártnak is tartottak egy korabeli nemesi származású férfitól. És most ezt képzeljük el, nem egyetlen napra, hanem egy egész hátralévő életünkben. Hogy minden nap ezt kell csinálni. Egy olyan nőnek, akinek az a lételem, hogy hasznosak érezze magát.
Egyébként ez nagyon érdekes jelenség, mert én nagyon sok nőnél látom ezt ma, amikor bár nekünk nincs az a kiváltságosságunk, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam ezt, hogy dajkáink vannak, hanem mi ugye foglalkozunk a 1-2-3x év gyes alatt a gyerekeinkkel, de hogy már ebbe az úgymond ilyen beszorított, vagy bezárt, bekeretezett időben is, azt látom, hogy egyszerűen egy idő után kevés lesz, és meglepően kevés idő után, miközben mondjuk nagyon sok nőnél azt látom, hogy amikor meg dolgoznak, akkor arra vágynak, hogy majd úristen, de jó lesz egész nap otthon a gyerekkel, meg sétálunk a parkban, meg játszóterezünk, meg nem tudom, és hogy egy idő után a nőnek ugyanúgy, a nők többségének, nem mindenkinek, mert látok ellenpéldát is, de hogy a nők többségének jön, hogy akkor valamit csinálni akarok, mert tök jó, hogy ezzel is csinálok valamit, hogy gyereket nevelek, és nem tudom, de hogy valami még bennem van, és ugye én az igen anya kapcsán annyi nőt ismerek meg, és annyi mindenkivel találkozok, és egyszerűen az anyasággal olyan dolgok jönnek ki belőlük, ami holnap délig tudnám sorolni, hogy milyen ilyen sikersztorik vannak, és akkor pláne, hogyha van egy olyan nő, akiben egyébként megvan, hogy én valamit tenni akarok, és tényleg nem tud a segítségünk, és még azt se tudja, hogy legalább akkor a gyerekével eltöltse az időt. Hát egyébként megbolondulás.
Egyébként csak egy kis zárójelet kinyitva, nekem mindig a Bennünk élő istennők című könyv jut eszembe, hogy ugye minden nőben megvan, mindig mind a hét istennő, de mindig mindegyikben, ugye ez, valaki nem ismeri a könyvet, ez Saul Pallas Athéné, ott van Persefoni, az örök kislány, a feleségtípus Héra, a szerető Afrodité, az anyatípus Déméter, és hogy mindegyikben, minden nőben megvan mindegyik, de mindenkinek van azért egy ilyen fő irányadó valamie, és nekem ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy annyira tragédia, hogy ugye nekünk nőkkel annyira szoros kapcsolatunk van a teremtéssel, de ugye a teremtés, a kreáció szóból jön a kreativitás, és hogy magának az életadásnak és a kreációnak és tehát a kreativitásnak annyi más formája van, és nekünk ezt évezredeken keresztül megmondták, hogy ezt egyféleképpen tudod a méheddel megvalósítani, és ezt így mai napig kell ütnünk, hogy nem, más módja is van ennek a fajta teremtésnek, és éppen ez, amit mondom, hogy vannak nők, akik teljesen jól el vannak, és otthon akár egy, vagy kettő, akárhány gyerekükkel, mert ők ebben találják meg, és valakinek kell ezen kívül más is. Ők nekik szerintem a legnagyobb respekt a részemről, mert azt most, amit így ma így elvárunk, hogy work-life balance, és bárki, aki ezt mondja, ezt meg tudja valósítani, szerintem hazudik.
Igen.
És valakinek meg csak a másfajta teremtés kell, és így annyira fontos lenne, de erre még visszatérünk, hogy ilyen szempontból minden nő választhassa azt az életet, ami neki passzol. Hát Hugonnai Vilma nem tudta. Igen. Ugye neki ez egy ilyen alapelvárás volt, tehát hogyha ő nem akart volna férhez menni gyereket szülni, akkor megkérdezték volna, hogy akkor jó, akkor mehet apácának, ha ez a terve. De hogy visszatérjek, én nekem mi volt egy olyan érzésem, hogy 7 évet töltött ebben a tétlenségben, és hogy valahol találtam rá utalást, hogy már a férje gondoskodott rajta, hogy már elviszi orvoshoz valahova Pestre, reméljük nem bezáratni akart egy szanatóriumba, amit még ekkor egyébként meglehetősen könnyű jogi következmények nélkül megtettek a férfiak. Erről is akarok írni egy cikket egyébként. De néha az az érzésem, hogy ezeknek a tétlen időknek az energiái annyira összegyűltek benne, hogy ez így utána egy egész életében folyt belőle, és így azt mond, mindegy, hogyha bábaként, vagy fű alatt gyógyíthatok, vagy csak publikálhatok, de legalább csinálok valamit. És szerintem ez biztos, hogy vitte őt előre ebben a 25 éves küzdelemben.
Hogy került ő végül Svájcban?
Ugye Svájcban, Európában elsőként megnyitották az egyetemet a nők előtt 1869-ben, és egyébként ez képest egy nagyon érdekes adalék, hogy 1971-ben adták meg a nőknek a szavazójogot Svájcba. Tehát ezt én soha nem értettem, hogy amúgy hogy voltak ők 1869-ben emancipáltabbak, mint az 1970-es, alig 50 éve, tehát ez egy téboly, sőt volt olyan két fél kanton, ahol csak 91-ben adták meg a nőknek a szavazati jogot. Valakit ez érdekel, nagyon gyorsan mondom, hogy ennek ugye az az oka, hogy egy egyetem megnyitásához nem kellett mondjuk olyan törvényhozói döntés, mint mondjuk a szavazati jog módosításához, és ugye ott mindent népszavazással döntenek el, és mondjuk az európai államok többségében felülről egy szűkebb, felvilágosult elit kezdeményezésére kezdték beengedni a nőket az egyetemre, ott meg kellett várni, hogy erre szintre jusson az egész férfi társadalom, ugye mert csak férfiak szavazhattak a népszavazáson, tehát hogy ez azért volt egy ennyire elnyúló folyamat, ami csak a 60-as évek végén gyorsult fel, ezt így el akartam, hogy már esetleg valaki meglepődött, hogy Svájc milyen felvilágosult volt a 19. században, hát ezért. És hát amikor Hugonnai Vilma olvasta ezt az újságban, hogy Svájcban már lehet orvosnak tanulni nőknek is, akkor állítólag így fakadt ki, boldogok, majd az önéletrajzi levél szerint így folytatódik a beszámoló. Férjem ezután indulatosan kifakadt, ha oly boldogságnak tartja a tanulást, menjen és tanuljon, én nem állom útját. Kezet rá, szaladtam feléje nyújtva a jobbomat, és felcsapott. A magyar ember felcsapása még akkor is, ha az elhamarkodásból vagy indulatból történik, kötelez, gondolom, ezzel akartam befejezni a mondatot, mert ez is így félben maradt. Tehát az lényeg, hogy ő így a férje, valószínűleg így ez a, egyébként a Szilassi György legnagyobb érdem, hogy így meglátta, hogy ez a nő annyira szenved ebben a környezetben, hogy ő ezt így hajlandó volt megadni, ezt az írásos engedélyt, ami a Hugonnai Mimának ahhoz kellett így. 20x évesen, egy, sőt már két gyerek után, hogy elutazhasson egy másik országba tanulni, sőt, ezt az engedélyt még az apjától is el kellett kérni, és...
És hát, azt így most így aláhúzzuk, hogy itt tehát, hogy egy másik országban mehessen tanulni, ahhoz a férjének, meg az apjának a
beleegyezése kell. És hát azt is írta, hogy azért ez egy küzdelem volt, hogy ezt megengedjék, viszont ezt leszögezte mind a két család, hogy anyagilag ezt nem fogják támogatni. Ez egyébként a visszavonulásakor tett interjúban erről így fogalmaz. Tanulásra is első férjem Szilassi György, mert már akkor asszony voltam, engedelmével kimentem a Zürichi Egyetemre. Képzelheti, mennyi küszködésbe került, még idáig vittem. Akkoriban egy kenyérkereső lehetőség, tudományos pálya nem csak az arisztokraták, hanem a polgári társadalom is lehetetlen fogalom volt. A sok ellenzésre azután a nővérem oldotta meg a gordiuszi csomót, kimondva a szentenciát. Vilma mindig jó tanuló volt, hát ne szegjük kedvét, engedjük tovább tanulni, de ebben ne támogassuk. És hát ő akkor ezt úgy oldotta meg, ezt a problémát, hogy a saját ékszereit, a család ékszereket, meg amiket a férjétől kapott az évek során, ezeket mind pénzét tett, és valószínűleg az a család azért nem gondolt, hogy ő ebből ki fogja húzni 7 évig, hogy kifizeti a tandíjat, a könyveket, a szállást, meg az étkezést, úgyhogy ő egyébként jó módban nőtt fel, és sosem kellett takarékoskodnia. És akkor itt értem azt, hogy a család az első meglepetés, hogy Hugonnai Vilma elképesztő takarékos életmódot folytatott, ott Kincspájcban egyébként, miután megérkezett, és itt van egy olyan érdekesség az életét, illetően, hogy legelőször is a húsevésről mondott le, mivel, mint hogy annak idején egy étrenden belül a hús volt a legdrágább. összetevő, és így fedezte fel a vegetarianizmus csodáit, és jött rá, hogy a zsíros, nehéz magyar konyha és a sok húsa, és mennyire nem teszi út a szellemi frissességének. Azzal kezdte a kísérletet egyébként, hogy 80 napig csak gyümölcsöt evett, és hogy mondta, hogy jó, lefogyott persze, de hogy az agya annyira élénk és friss volt, hogy a végén az egyik professzor, aki is hirdette ezt az eredményt a katedráról, hogy így is lehet kedves kollégák, aztán a továbbiakban már mondjuk evett tejet, kenyeret, meg sajtot, de főleg gyümölcs, zöldség, meg magok voltak mondjuk így az étrendje alapja, és ezt mind nyersen, mivel a szobájában, abban a lánypanzióban, ahol élt, nem, ugye nem tudott főzni, és én egyébként ezzel annyira tudok azonosulni, ha ennyi személyes megjegyzést tehetek, mert én most már lassan másfél éve lettem vegán, és ami engem is elsőre meglepett, az, hogy az agyam, meg a szellemi kép, tehát, hogy így ilyen olyan kapacitás növekedés történt az agyamon, hogy így annyival teherbíróbb lettem szellemileg, hogy csak így pislogtam, hogy mi ez, úgyhogy én nagyon meg tudom érezni, érteni ezt a lelkesedést, ami akkor Hugonnai Vilmán eluralkodott.
És milyen durva, hogy még most 2022-ben is még mindig ott tartunk, hogy azért győzködni kell embereket igen. A húsmentes étkezés kárt.
Vagy hogy legalább ne egy nap, többször, vagy igen, vagy hogy legalább mondjuk akkor egy héten többször, több napon ne egyenek húst, mint igen, és akkor ugye pláne, hogy ő egy olyan háztartásba jött, vagy nem naponta, hanem naponta többször került friss húsétel az asztalra. És hát, hogy ez neki mennyire bevált, ez azt is jelzi, hogy amúgy kitűnő eredménnyel végezte el az egyetem, és soha egy óráról nem hiányzott, de mellett még uszodába járt, csónakozott, meg egyszer be is számol egy ötnapos alpesi túráról, ahova a társnőivel mentek, és egy ezzel a magatartással egyébként nagyon megelőzte a korát, tehát, hogy ez a századfordulónak a Gibson görje, aki biciklizik, túrázik, természetet jár és tanulni is szeret, azért ez még évtizedekre volt, tehát a 1870-es években még, hogyha egy nő, még ha mondjuk országom, fel akart volna ülni a vonatra egyedül, még az is így inkább valami férfi rokonnak kellett kísérnie, hogy nehogy rossz hírbe keveredjem, vagy ha valakit elengedtek, mondjuk ilyen emlékiratokból olvasok ilyet, akkor hatoldalas útmutatót mellékelt hozzá a férj vagy az anyuka, hogy kivel álljon szóba, ki hova szabad néznie, nem tudom, hogy viselkedjen. És ezt képest ez a nő meg felült egyedül egy vonatra, elment egy másik országba, egyedül élt jó egy nőkkel teli panzióban, úgy azt csinált, amit akart. És hogy ez fantasztikus, és fantasztikus érzés lehetett egyébként neki is.
Nekem ez az elhivatottság és az a kitartás, mert hogy így ezen gondolkoztam, hogy amikor, tehát hogy érted, ez nem az, hogy hétfőn elkezdesz egy diétát, és már szerdán azt mondod, hogy na jó, nem bírom már hanem ez 7 év.
Igen.
És ez csak 7 év, amíg a diplomáját megszerzés utána még folytatódott
igen,
tovább.
Igen, igen, tehát hogy amúgy egész életére híve lett ennek az étrendnek.
De nem is csak az étrend, hanem ez az egész életvitel. Szóval, hogy ő itt hagyott mindent, azért, mert hogy neki volt az egész végén egy célja, hogy ő segíteni akar, és gyógyítani akar. És most az egy szegmense idézőjelben csak, hogy a spórolás miatt, hogy akkor ez az étkezés, de hogy akkor mellette az, hogy nyomta, és egy teljesen idegen helyen is tanult, és a vizsgákra készült, és egy idegen nyelven, szóval, hogy...
Ja, és sőt, egyébként ugye, hát ő úgy ment ki, hogy azért ma egyetemre érettségi után mennek az emberek, és hát neki nem is lehetett volna, de hogy ő úgy ment ki, hogy az, ami mondjuk egy érettségizőnek a birtokában tudás, az neki nem volt, tehát neki nem tanította kémiát, természettudományokat, igen. Matematikát, latint, ami meg kellett az orvos egyetem. Tehát, hogy ő azzal kezdte, hogy az iskola, meg az előadások látogatása, mert még eljárt külön órákra, hogy ezeket behozza. Tehát, hogy ő elérje ezt az érószintet, ahonnan ő tud tovább menni.
És akkor ugye beszéltük, hogy őt, hogyha röviden is, de a könyvbe őt is mindenképp bele kellene rakni, mert hogy azért nem feledkezzünk meg arról, hogy ez alatt a 7 év alatt neki itt Magyarországon volt közben egy gyermeke, egyet ugye elveszített, de volt igen. egy, aki életben maradt, tehát hogy ő addig távol volt a gyermekétől.
Igen, ugye 5 éves volt az ifjabb Szilesi György, a kisfia, amikor elutazott, és hát ugye kérdés, hogy ő ezért így mennyire, vagy hogyan viselte meg, vagy hogyan kezelte, és én amúgy elolvastam a Kertész Erzsébetnek volt, ugye így ez a híres, vagy hát az ilyen híres magyar nőket feldolgozó sorozatán belül a Vilma doktorasszony, ami egy nagyon jó könyv, és nagyon, nagyon örülök, hogy nekem is ajánlották. De abban van amúgy egy olyan momentum, hogy így nagyon hosszan van leírva, hogy ő mennyit szenvedett a dilemmától, hogy el kellett utaznia, nagyon sokat szenvedett, mindig váratlanul nézre a gyermeke fotójára tanulás közben, és hogy így, hogy ez nagyon ki van hangsúlyozva, hogy ott mennyire megviselte, közben azért is le van írva, van, lehet, hogy ez most már fikció rész, mert nem tudom, hogy erre, hogy mennyi minden utalt, hogy mondjuk ez a kisfiú úgy nagyon apás volt, nem volt annyira az anyjára, inkább katonásdit akart, mint hogy az anyja meséljen neki, szóval, hogy anyja nem is volt rá utalva. Szóval nekem egy kicsit az az érzés, hogy Erzsébet itt egy kicsit így mentegeti ezt a szituációt, hogy azért ne higgyük, hogy ez neki olyan könnyű volt meg, stb. De őszintén szólva, én nekem itt volt az a gondolatom, hogyha ő biztosan szerette és kötődött a gyerekéhez, de ha nem is szenvedte meg a elválást és a kiutazást, én ezért eszemágában sincs mondjuk őt megvetésre sújtani, mert azért gondoljunk bele, hogy tényleg 18 évesen szülte ezt a gyereket, egy olyan korban, ahol a nőknek semmiféle kontrolljuk nem volt a saját reprodukciós lehetőségeik fölött, mert magyarán akkor szült, amikor őt egy férfi teherbe ejtett, erről beszéltünk egyébként Jane Austen kapcsán is, és hogy ő neki nem volt erre választási lehetősége, és szerintem ő benne egész egyszerűen, ő ha ott marad Magyarországon vagy Pándon, abból előbb-utóbb vagy belebetegszik, beleőrül, bolondákházába zárják, belehal. Szerintem ez az a szituáció, amikor valakiben a túlélő ösztön egész egyszerűen erősebb volt az anyai ösztönnél. És van ilyen. Tehát, hogy ezzel nincsen semmi szörnyűködni való. Le lehet egyébként vonni belőle azt a konzekvenciát, hogy vannak ilyen következményei, hogyha egy nő mondjuk úgy szül gyermeket, vagy éppen egy olyan élethelyzetben és korban szül gyermeket, amikor ez mondjuk neki nem dolga, vagy nem arra vinne egyébként az útja.
Igen, nem mindenkinek az az útja, és nem szabad senkire se ezt ráerőltetni.
Igen. Ja, és kérdezted egyébként, emlékszem, hogy ő úgy járt-e haza az egyetem alatt, van erre valami? Én egy olyat találtam, hogy egyszer jött haza ezzel a 7 év alatt, mi alatt ő ezt elvégezte az egyetemet az apja temetésére, tehát, hogy ő nem látogatott haza szünetekben, vagy ilyesmi, mert ugye ez egy nagyon nagy költség lett volna neki. Uh-huh. Úgyhogy amikor hazajött, akkor már volt ugye 13 éves a fia, és egyébként arra jött haza, hogy a férje az már teljesen elkártyázta a családi vagyont, és a fiával együtt egy budapesti bérlakásban éltek, vagy hát budapesti lakásban éltek.
És a kisebbik gyerekkel mi történt?
Valószínűleg akkor betegedett, meg pár hetes volt, amikor Vilma saját apósát, akit elkapta a himlőt, ápolta, úgyhogy valószínűleg akkor kapta el a kisebbik fia is a himlőt, aki ebbe egyébként meg is halt.
Uh-huh. Erről olvastam egyébként, hogy már ott is az volt, hogy ő volt az egyetlen, aki az apósához hozzányúlt, a saját felesége sem.
De egyébként valószínűleg azért, mert ő volt egyedül beoltva a himlő ellen, tehát hogy akkor már volt himlő oltás, de még nem volt kötelező, de ezután már nem sokkal az lett, és hogy ő volt az egyetlen, aki így ezért tudta ápolni. De egyébként még mielőtt még így rátérnénk arra, hogy mi történt a diploma megszerzés után, én még arra gondoltam, hogy egy kicsit így érdemes még egy kicsit jobban körüljárni, hogy miért akkora szó az, hogy egy nő az 1870-es években fogta magát, és elutazott egy másik országba, hogy orvosnak tanuljon, és hogy ehhez itt én megint behoznék egy ilyen kis történelmi kitekintést, ugyanis hát ezt a 19. században bőven hallhatta egy nő, hogy az ő alapvető rendeltetése, hogy azt nem mondja, női principiuma a gyerekszülés és a háztartás vezetés és a családról való gondoskodás. Érdekesség, hogy amúgy ez a 19. század, vagy pontosabban az ipari forradalom nem volt téma, tehát hogy nyilván így benne volt a köztudatban, hogy ez a nőknek a szerepe a társadalomban, de nem születtek erre ideológiák, nem hirdették ezt a nézetet orvosok, tudósok, biológusok, antropológusok és mindenki, aki a témához hozzá akart szólni. Ez egy ilyen 19. századi jelenség, hogy a nőnek elsősorban az otthon keretein belül van dolga, és nem a kinti munkavilágában. Ami egyébként egy nagy tévedés, mert ezen a ponton azt is tisztába kell rakni, hogy nem volt újdonság az, hogy Hugonnai Vilma dolgozott és pénzt keresett, ugyanis a nők mindig is dolgoztak és kerestek pénzt. Csak fele harmada annyit, mint a férfiak. És most nem csak arra gondolok, hogy a háztartáson belül végeztek mondjuk olyan kemény fizikai munkát, aki a farma, ahol élünkből indul, ki nem gondolná, hogy a nők ugyanúgy jártak ki mondjuk a földekre szántani, vetni, aratni, és nem csak mondjuk a házon belül tevékenykedtek, tehát hogy nagyon kemény fizikai munkát végeztek a háztartáson belül is, hanem hogy pénzkereső tevékenységet is folytattak. Ugye mondjuk ókor, középkor, bármikor voltak olyan időszakok, amikor mondjuk adót pénzben kellett befizetni, pénz kellett bizonyos beszerzésekre, és ilyenkor a családtagok elmentek dolgozni, a nők is. Nők mondjuk, nem tudom, eladták a piacon a házi munkát, a házilag készített sajtot, elmentek mosónőnek a gazdagabb házakhoz, lányok beálltak napszámosnak aratás idején, és így tovább. Ami egyébként ebben a lényeg, hogy mondjuk azt már Hérodotosz is leírta a Munkák és Napok című munkájában, hogy a gazdáknak, a férfi gazdáknak azt javasolja, hogy ha eljön az aratás idő és nincs rabszolga, akkor nőt vegyenek fel, lehetőleg olyat, aminek gyereke van, mert hogy ez töredékébe kerül a férfi napszámos arató munkásnak, és ez így görget tovább így a történelem folyamán, hogy egész egyszerűen a nők folyamatosan a legrosszabbul fizető, legalantasabb munkákra voltak tartva. És ez ellen soha nem volt kifogása a férfi társadalomnak.
És nem véletlen.
És egyébként igen, Hungonnai Vilma, amikor már praktizáló olvosként magyar diplomájával folyamatosan kénytelen volt nyilvános levelekben vitatkozni olyan politikusokkal és közszereplőkkel, akik újra vissza akarták, ki akarták rugdosni a nőket az iskolapadból, akkor ő egyébként nagyon találóan írta még az egyik cikkében, ezt idézem, a lélekre és a testre ártalmas munkát sohasem tiltották el az asszonyoknak, csak ami intelligenciát követel, és jólétet adhat, azt tartják a férfiak a nőkre ártalmasnak. Tehát, hogy ő ezt is, neki is ez volt az egyik fő indoka, hogy hello, mi miért ne dolgozhatnánk és tanulhatnánk, nektek, ti egyszerűen a pozíciótokat féltitek és az irítség. És ezzel együtt is az ipari forradalom viszont elhozott valami olyan jelenséget, ami azt mondom, hogy ez a női pénzkereső tevékenységnek a tömegessé válása volt, illetve egy olyan jelenség, ami a nagyvárosokban apai férji felügyelet nélkül özönlő női munkásoknak így a látványa vagy jelensége volt. Tehát ezek a nők, jobbára fiatal lányok, amik férjhez nem mentek, pénzt kerestek, egyedül laktak, saját keresetük az övé volt, tehát egy ilyen gazdaságilag önálló, független életet kezdtek élni. Más kérdés, hogy milyen körülmények között, hogy milyen nyomorban, de akkor így a társadalom, legalábbis így a patriarchális elit úgy gondolta, hogy ezzel valamit csinálni kell. Tehát, hogy azért ez mégiscsak egy veszélyes példa. És ráadásul ennek a patriarchális elitnek volt egy ilyen nagyon erős vágya, hogy itt a francia forradalom, napóleoni háborúk, stb. Után itt a 19. századra így rendeződjünk el valami áhított vágyott rendre, ami valószínűleg abban a formában, hogy ők elképzelték, sosem létezett. De hogy ez az az időszak, így a 19. század, mondjuk második harmadától, amikor így orvosok, tényleg filozófusok, tudósok, biológusok, mindenki elkezdett tanulmányokat, cikkeket, stb. Írni arról, hogy ez a nőnek ez az anyaság, és a háztartás, hogy hát nem egy fantasztikus csoda, hogy ezzel a nőre képes, és hát ezen kívül, ha ő próbálkozik, akkor az egy ilyen szörnyű katasztrófához vezet. Ráadásul ez elkezdett egy ilyen nagyon gicses, nagyon képmutató, ilyen nyúlós rózsaszín mászt kapni, és ilyenek keretén belül már egyébként egy Jean-Jacques Rousseau is elkezdett ilyenekről írni, de ilyenekről írtak még a 19. század végén is bőven, hogy ez egy ilyen, kikerült egyébként ebből a vallásos színezetből, hogy most férfi, nő, meg kinek hol a szerepe, stb., de hogy egy így ez a nemzet és a társadalom alapköve az a nő, aki gyereket szül, és gondot visel a férjére, mert hát a férje az odakint dolgozik, és mennyi felelősség nyomja a vállát, és hát ő azzal tud ez a legtöbbet tenni, hogy ezt a férfit ő kényezteti. Egyébként valahol ez a nyúlós gicses mázom, mivel a mai napig küzdünk egyébként, amikor így...
Akartam mondani, hogy valahogy ebben a irányba olyanokat, kezdünk megint menni.
Igen, amikor olyanokat hallunk... meg nem nevezem most éppen politikusoktól is, hogy így hát a nő legnagyobb ereje, hogy ő mások terhét cipeli, és hát az otthon, hogy az otthont teremti meg, szóval ezt még ma is cipeljük magunkkal, ezt a csodálatos jelenséget, és hogy valami kézzelfogható példát is adjak arra, hogy mit jelent ez a kicsit ilyen gicses máz, amivel már gyerekkoruktól kezdve leöntötték a gyereklányokat, hogy azt mondjam, arra mondjuk elhoztam Kalocsa Rózának az Illem, ő egyébként egy illemtan és háztartási és házassági tanácsadókönyv író volt, méghozzá a legnépszerűbb ebben a műfajban, tehát valószínűleg ez a korabeli, a 19. századú sorsó 10-15 évében minden háztartásban megfordult ez a könyv, ha jól emlékszem, 85-ben adták ki, de most nem akarok butaságot mondani. Ennek az előszava így hangzik. Ki melyik nő nem hallaná meg az intő szózatot, hogy veszélyeztetve van nemzetünk élete? Csak ha országunk minden fia és hazánknak minden leánya egyesült erővel hasznos munkásságot gyakorol, ha a neki szánt helyet igyekszik méltón betölteni, ha az őt illető kötelességeket híven teljesíti, csak akkor várhatjuk hazánk fölvirágulását, nemzetünk megvagyonosodását. Ismétlem, országunk boldogulása nagyrészt a nőktől függ, de nem szándékom a buzdítás által a nőket a természet uralta helyzetükből kiragadni, sőt ellenkezőleg a boldogságot, amennyiben itt a földön felelhető, csak is a család életben találhatjuk meg. Ma ugyan már sokféle életpálya és biztos keresett forrás van nyitva a nők számára, de mindezek a pályák kivételes helyzetek csupán. A nő a természet által a család életre van hivatva, s erről bármi jogból le kell mondania, természetellenes helyzetbe jöv, mely előbb-utóbb megbosszulja magát. Emellett a nőnél a kedélyérzelmei túlnyomók, erősebbek a hideg észlelmításánál, és gyakran irányozzák cselekvését. Gondolom ezzel arra utal, hogy ezért nem tudunk tanulni. Kedvenc részem, ha már most a teremtő által a nő szívébe oltott család élet iránt való vágyat a nő csak ugyan követi, mi igyekszünk neki megmutatni azokat az eszközöket, hogy miképpen érheti el a boldogságot a legszerényebb körben, a legszerényebb körülmények között is, mi módon lehet férjének, gyermekeinek is minden hozzátartozójának valódi boldogító angyala, hogyan szolgálhat nemzetének, hazájának a vallásosság, a munkaszeretet és a takarékosság által, szóval hogyan töltheti be méltón és igazán hivatását. És most egyébként nem a régi idők fogalmazási stílusára akarok élcelődni, hanem hogy ezt a nagyon tömény, nagyon kizárólagos útkijelölésre akartam egy példát mondani, hogy ezt így kell ebben az időszakban elképzelni, és még egy valamit, ha jól olvasom, ezt annyira megtaláltam, én ezt most már így szeretném mondani, hogy milyen, csak hogy még egy példát mondjuk arról, hogy milyen szerepet vártak el akkoriban egy nőktől, nem azt, hogy jelentkezzen, hogy hello, én orvosi karra akarok menni. Ezzel fordul például az ifjú feleség iránt, hogy hogyan viselkedjen a férjével szemben. Igyekezzél férjed iránt önzetlen, hű és igaz szerelemmel viseltetni. Saját kívánságaidat, vágyaidat némítsd el, ha azok férjed óhajtásaival ellenkeznének. Mondj le saját kényelmedről, hogy neki szerezhess kényelmet nélkülöz az új jólétér. Ha nincs elég pénzed annyi hús, hogy mindkettőtöknek jusson, akkor hozz csupán az ő számára, akinek nehéz munkája következtében táplálóbb ebédre van szükségre, mint neked, ha mindjárt még várnod is kellene az új ruhára vagy kalapra, amit megkívántál. Maradj mindig szerény és kevéssel elégedett. Ne vágy olyanokra, melyekről tudod, hogy férjednek nagy áldozatába kerülne azt megszerezni, ne terheld őt örökös panaszaiddal, kivált, ha látod, hogy azokon a bajokon ő nem segíthet. Ne követelj mindig dicséretet és elismerést olyanokért, amit úgyis kötelességed elvégezni, s egyszer másszor elégedetlenségnek is. Add kifejezést a férjed, az ne ronts el a te kedvedet, folytsd el a kedvetlen érzést magadban, és maradj nyájas, készséges.
És állítsd be magad a sorokba, és bájosan mosolyog.
Igen.
Gyakorlatilag.
Igen, igen,
de
igen.
Tudod, hogy mi jutott ezzel kapcsolatban eszembe? Hogy 20 évvel ezelőtt a kamaszlányok kézikönyve, vagy nem tudom.
Ugyanez.
Egyébként nem sokkal változott, mert hogyha visszaemlékszem, én 20 évvel ezelőtt a kamaszlányok kézikönyvében nem olvastam azt, hogy egyébként te menjél is tanulj, mert by the way, bármi lehet belőled, amit akarsz, hanem még 20 évvel ezelőtt még abba a könyvben is azt olvastam, hogy te tanulj meg főzni, így kitakarítani a házat, meg megfoltozni az inget, meg gombot fölvenni, meg nem tudom, mert hogy így...
Igen.
Hát az éjig ez vagy te.
De egyébként ma is, amikor nem tudom, kisfiúktól simán el, nem is tudom, elvárjuk szinte, hogy legyenek rendetlenek és mindent, és egy kislányt meg megszünk, mert hogy a kislányok nem jönnek, és ők tudnak vigyázni, meg nem tudom, meg amikor kollektíven akarjuk visszaküldeni most a nőket betegápolónak a család mellé, meg idős gondozónak, meg amikor, nem tudom, tényleg csak olyan mondatok forognak közszájon egy-egy családban, hogy mert mindig nők mondják saját magukról, hogy de nem akarok panaszkodni, mert na ezért nem akarunk panaszkodni, mert ezt így ennyire mélyen belénk nevelték. És egyébként az, hogy most például, hogy ugye, amit mondtál, hogy 20 évvel ezelőtt sem írták könyvek, hogy mire vagyunk képesek, ezt sem csak a tanácsadó és háztartás és a kalocsoróza féle könyvek mondták ki, de például ekkoriban Madács Imre az akadémiai székfoglalójában is azt mondta, a nő korábban fejlődik, de teljes férfiú érettségre sohasem jut. Könnyebben felfog és tanul, de teremtő géniusz hiányával az emberek irányadó szellemei közé nem emelkedhetik, a művészetet és a tudományt előre nem viszi. Na most ezzel csak az egyik probléma, hogy még mindig úgy hangzik, mint hogyha nem tudom, ma is hallhatnánk valahonnan szinte ezt a mondatot. De a másik, hogy ezt egy Madách Imre mondta. És nekem egy másik nagy vezető paripám, és én gondolkozom, hogy erről írok, nem tudom, külön cikket, tanulmányt, bármit, hogy így azokról a férfiakról, hogy ők így, akik az, tényleg az irányadó gondolkodói voltak a letűnt koroknak, hogy ők mit mondtak, vagy gondoltak a nőkről, nem tudjuk. Maradtak fönt források, de ezt nem tanuljuk az iskolában. Tehát amikor tanulunk egy Platonról, vagy egy Arisztotelészről, az ő nőgyűlő gondolataik azok kimaradnak, ahogy a Szent Ágostonnál, vagy egy Aquinói Szent Tamásnál, vagy egy Jean-Jacques Rousseau-nál, vagy egy Madácsnál is pedig fennmaradt, azt hiszem Rousseau-ról pont beszéltünk a Jane Austen könyv kapcsán, hogy ők ezeket kimondták, így gondolták, és ezzel igenis hatással voltak az egész társadalom, és ezek valahogy nekem nem rémlenek történelem óráról. Vagy, hogy térjünk vissza Hugonnai Vilmára, itt van éppenséggel Trefort Ágoston, másik új kedvencem, az, aki akkor volt vallás és közoktatásügyi miniszter, amikor Hugonnai Vilma visszajött Svájcból, és az ő nevét egyébként nagyjából minden ki ismeri, vagy legalábbis Budapesten hallottuk, ha máshonnan nem a Trefort Ágoston gyakorló gimnáziumról. Aki kicsit jobban ismeri, vagy utána néz, akkor egyből azt lehet mondjuk a Wikipédián, hogy egy 19. századi magyar közoktatás reformere, megújítója, tényleg nagyon nagy dolgokat tett le a középfokú és a szakoktatás terén. Hozzá kell tenni, hogy fiú oktatás terén, mert azután, hogy mondjuk Hugonnai Vilma, aki egyébként családi nexusban állt, vagy barátságban állt a miniszterrel, nem gondolta volna, hogy egy ilyen kerékkötő lesz az ügyének. Tehát, hogy Hugonnai Vilma miután beadta a honosítási kérelmet, ezt a hazai orvosi kar egyébként az egyetemen jóvá hagyta, jött volna ugye a miniszter úr, aki a Hugonnai Vilma leírása alapján ezen a személyes találkozón ezt mondta, a nők felforgatnák az államot, ha tudományos téren egyenjogosítanánk őket a férfiakkal. És akkor erre egyébként Vilma roppant talpra esetten visszakérdezett, hogy micsoda alapokon nyugszik az az állam, amelyet egy néhány intelligens nő felforgathatna, szégyelném, ha ilyen államnak volnék a gyermeke. De a lényeg, hogy ezt egy Trefort Ágoston mondta, akit ma reformernek tartunk, és akiről iskola van elnevezve, még mondjuk egy Vlasis Gyuláról, aki egyébként utólag tényleg, utána tényleg lehetővé tette, hogy nők járnak egyetemre, nincsen, ha valamelyik hallgató tud Vlasis Gyula iskoláról, akkor kérem szóljon, én egy utcát találtam róla Budapesten.
Már várom egyébként, hogy mikor kapjuk meg a férfi gyűlölő feminista műsor címet, miközben nem erről van szó, tehát, hogy nem ez a célunk, nem utáljuk a férfiakat. Van pár, aki mondjuk nem a kedvenceink, de hogy alapjában nem ezzel van a problémánk, meg nem az a célunk, de hogy azért ezt muszáj korhűen, meg
mondani,
úgy
mi
bemutatni,
történt.
Hogy mi történt. Igen.
Tehát, hogy ezzel nekem, hogyha még annyi, hogy mondjam, kommentet ezt hozzátettek, én is azért foglalkozom nőtörténelmel, nem azért, hogy most férfiak elleni gyűlöletre úszítsak, de ahogy egy egyéni ember, ha van valamilyen problémája, szorongás, a frusztráció, valami nem oké az életében, akkor elmegy terápiájára, ahol arról beszélnek, hogy mi történt a múltban. És hogyha meg akarjuk érteni, hogy miért így élünk ma, hogy mi a baj a társadalmunkkal, mi a baj a nőkkel azzal, ahogy ők a saját nőségüket megélik, ahhoz vissza kell menni, és meg kell nézni, mi történt, és ki kell rángatni az igazságot az ilyen gicses mázak alól, meg egyébként, meg egy nagyon sok elhallgatott dolgot is amúgy.
Igen.
Úgyhogy ez igazából, én is ezért tartom ezt fontosnak, hogy ezt felvázoljuk, hogy mert az, hogy ő egyébként elsőként lett orvosnő, ez így nem fedi azt, hogy ő neki amúgy milyen nagyon vastag ideológiai gátat kellett ehhez áttörnie.
Igen, és egyébként, hogyha belegondolsz, ez is, tehát, hogy most milyen jól hangzik, hogy Hugonnai Vilma az első magyar női orvosnő. Ebben az egészben is a magyar szó most 100 évvel kiemelendő, uh-huh. akkor kisegített neki, hogy ez Igen. igazán egy magyar érdem lehessen.
Igen, ez olyan, mint amikor mindig olyan büszkék vagyunk a magyar Nobel-díjasokra, akinek a nagy része nem is titthon tanul, vagy érte el egyébként a Nobel-díjat, mert nem becsülték meg, érte.
Igen.
És hogy hát ez is egy ilyen...
Fogonnaihoz visszatérve, ő neki is, tessék, látsz, 7 évet tanult kint, mert itthon nem tudott.
Igen, és aztán hiába szerezte meg a diplomáját, egy elég hosszú kálvária vette kezdetét.
Ott tartunk, hogy szerette volna ezt a Svájcban megszerzett diplomát honosítani, nem sikerül neki, és akkor?
Igen, és akkor itt jött még egyébként Trefort azzal a kifogással, vagy hát a korabeli szabályok, hogy hát nem lehet ugye, mert nincsen érettségi, nem lehet diplomát kapni. Pont akkoriban egyébként teszik lehetővé, hogy lányok leérettségizhessenek fiúk gimnáziumba, erők nagy nehezen fél év alatt kap egy engedélyt, és elmegy, ahol egyébként valahogy nagyon megalázva van bentak vele, és akkor utána visszament, és akkor azt mondta a Trefort, hogy nem, még mindig nem lehet, és azt javasolta neki, közt és meg, hogy nagyon akar gyógyítani, akkor végezz el a bába képző tanfolyamot, és akkor utána nőkkel legalább így foglalkozhat. És ezt akkor jobb ilyen Hugonnai Vilma elfogadta, elment a bába képző tanfolyamra, ezt talán egy pár hónapos tanfolyam lehetett a diplomájával, és majd itt megint jön még azért egy kis idézet, hogy ott az oktatója Taufer Vilmos volt, a hazai nőgyógyászat akkori megreformálója egyébként, aki nagyon szuper dolgokat hozott be a Magyar Nőgyógyszerű Szülészetbe. Nagyon sok nőnek az életét és gyereknek a életét mentette meg, ebben egészen biztos vagyok. De például az ő egyik könyvében is találkoztam egy ilyen meglehetősen érdekes nőkre vonatkozó mondattal, vagy hát idézettel. Napjainkban, amikor még vita tárgya, hogy vajon felvilágosítsuk-e a növendék ifjúságot a nemi élet misztériumai felől, szomorúan tapasztalhatja a szakember a hipokrízist, hogy ártatlannak tartott, idézőjel, ifjú hölgyeink közül sokan azzal a szörnyű kikötéssel mennek bele a házasságba, hogy bizonyos ideig nem akarnak terhes állapotba jutni. Igazán szörnyűség. Az indítók pedig csak ritkában az anyaságtól való félelem. Legtöbbször sajnos csak a vétkes hiúság, mely a terhesség külső jeleit prehorreszkálja, valaki esetleg írja be nekünk, hogy mit jelent ez, avagy az élvezett hajhászat, az asszony léttel együtt járó nagyobb szabadság utáni vágy, a világban való szereplés öröme az, ami az ifjú nőket a sokszor végzetes kikötésre bírja. Túlmennék a tankönyv által megszabott határokon, ha eltévejednék ennek erkölcsi vonatkozásainak a boncolgatásában, de mégis legalább annyit röviden jelzek, hogy én részemről bűnnek minősítem a nőnek így megnyilvánuló erkölcsi fogyatkozását, melynek feltárásával a férfi szem előtt szűziességének legszebb himporát önmaga törlire magáról, és óva intek ellene, mert meggyőződésem, hogy épp a legértékesebb, a legmagasabb erkölcsi nívón álló férfiak között találtatik a legtöbb olyan, kinek szemében az ilyen gondolkozást eláruló nő önmagát alázza le és leszáll a szerelem eszményi piedesztájáról oda, ahol a férfi azelőtt a megfizetett szeretőt, az ágyast látta mélyen maga alatt. Szóval ezt itt még egy ilyen kitételnek meg akartam mondani, hogy egyébként a nők iránt is nagyon sokat tevő férfiak is tudtak így gondolkodni. Minden esetre azt el kell mondani, hogy Taufer Vilmosban volt annyi kollegiális becsület és most nem mondjuk jófejség, hogy nem kérte Hugonnai Vilmától a lediplomázó doktornőtől, hogy bejárjon ezekre az előadásokra, hanem egyszerűen átadta neki az oklevet, amikor letelt az idő, és hogy mit érzett Hugonnai Vilma ekkor. Sosem fogom elfelejteni ezt a keserűséget, ezt a megalázó érzetet, ami elfogott, mikor a bába diploma kezemben volt. 2 hétig nem mertem lakásomról kilépni, nem mertem a tükörben nézni a szégyenérzettől, csak minden az első szülészeti esethez hívtak. Úgy azon hónap egyik éjszakáján idején enyhült meg némileg keserűségem. És most azt kérdezem, miért keserített el oly mértékben ez a bába diploma? Vajon nem eléggé fontos-e a bába működés életünk legfájdalmasabb órái alatt? Nem válaszol egyébként ebben az életrajzrevélben erre a kérdésre. Úgyhogy csak nagyon gyorsan elmondom, hogy mi volt a probléma az időben a bábákkal. Tehát a bábák nagyon-nagyon hosszú ideig egy megbecsült rétegét képezték a társadalomnak, még a középkorban is. Bejött egyrészt ugye ez a probléma a boszorkány üldözések idején, hogy nagyon sok hát ilyen város szélén élő okos füves asszonyt, akit általában hívtak szülésekhez, gyanúsítottak meg például boszorkánysággal, tehát hogy valahol a bába szerep kriminalizálása az itt kezdődött el, és még a 19. századi bűnyödi iratokban is nagyon gyakran kerül elő az angyal csináló a bába, a nem tudom, a piszkos kezű parasztasszony képében, aki ilyen aljas dolgokat művel, tehát hogy ez így egy kicsit össze volt mosva pár dologgal, másrészt, hogy bábának például 40 feletti nők vagy özvegyek mehettek, tehát a társadalmat egy kicsit mindig ilyen különcnek tartott ilyen kilógó női elemek, illetve, hogy valahol a 18. század táján történt egy olyan változás, hogy a férfiak megjelentek a szülőszobában, mert a férfi orvosok egészen addig tökéletesen a bábákra hagyták, hogy az ő általuk felhalmozott tapasztalat és tudással egy szülés levezessenek, csak hogy egyre több ember engedhette meg mondjuk Európában, hogy orvost alkalmazzon, ahogy az orvosi pálya egy külön hivatás lett, és ezen belül a nőgyógyászatot is elkezdték elismerni, mint presztízzel és nem mellesleg pénzzel járó hivatást, úgy jelentek meg a férfi orvosok. Ami egyébként nem azt jelenti, hogy mondjuk, általában egyébként férfi orvosi szüléshez akkor hívtak ha valamilyen komplikációkat, de viszont ezáltal a bába az egy ilyen kisegítő szerepre jutott vissza, és egyébként Hugonnai Vilma fel is tette ezt a kérdést Refortnak, hogy tudja maga, mi a dolga a bábának, hogy elvágja a kördögzinost, és tisztán tartja a gyereket, meg a kismamát. Tehát, hogy ezt akarja, hogy csináljam a diplomámmal. És Trefort egyébként még felajánlotta, hogy egyébként ilyen magyarosan oldjuk meg ügyesben a dolgot, hogy nem érdekes, kezdjen el praktizálni, gyógyítson betegeket, nem fogunk kimenni ellenőrzésre, ő csak azt nem akarja, hogy precedens legyen a dologból. És erre egyébként Hugonnai Vilma azt mondta, hogy köszönöm. Tehát, hogy vagy nyilvánosan elismertek, hogy ez egy érvényes diploma, és én tudok gyógyítani, tehát, hogy ő egy kicsit ez a nem adjunk hátra embert mentalitással, ő ezt az utat végig taposta az összes nőnek egyébként, és ez az, amit mondtál, hogy mindenki helles lehet azért, hogy ő ezt így nem fogadta el ezt a susi-musi megoldást, hanem ő ezt kitaposta, hogy a nőknek is legyen igen joga diplomához, és azzal a diplomával praktizálni. Hozzátartozik amúgy a teljes képhez, hogy amikor ő kirakta a Hugonnai Vilma bába táblát, vagy cégért a lakása ajtrán, mert hogy egyébként ő keresett pénzt, mert a nemesi elszegényedett férje nem volt hajlandó munkába állni, akkor azért hamar elterjedt, hogy ő máshoz is ért, és elkezdtek hozzájárni, de még főúri körökben is néha csak kíváncsiságból, tehát ő tényleg tudott gyógyítani. De hogy visszatérünk erre a bizonyos férbe, aki most itt bejött a képbe, ők, amikor nem sokkal azután, hogy ő elkezdett bábaként praktizálni, elvált tőle, ugyanis akkor a polgári jog szerint már el lehetett válni, és pár évvel később megismerkedett Varta Vincével, aki egy kémikus vegyész volt, leginkább arról ismerjük egyébként, hogy a Herendi gyár számára ő találta fel az eozinvázat, tehát hogy egy szellemileg is mindenképpen partneri szinten állt Vilmával, akit úgy is kezelt, és ezt úgy szoktuk találni, hogy Vilma mellette találta meg a boldogságot, és hogy ez egy nagyon jó együttműködésen alapú házasság volt, és akkor majd lehet, hogy tényleg rám fogják a liberális feministát, aki mindenben talál valami hibát, de egy pici hímsovinizmust én azért találtam ebben a történetben, ugyanis fölött minden életrajz annyira könnyen elsüklik, hogy amúgy azért hagyta abba a praktizálást akkor bábaként, mert a férje cikinek találta. Tehát, hogy ez kínos, hogy az ő felesége bábaként praktizált, tehát akkor erről lemondott, és utána éveken keresztül publikált orvosi témákban, illetve a nőnevelésben vett részt, tehát nő jogi kérdésekben írt nagyon erős hangvételű véleménycikkeket, nőnevelő egyletekhez járt ingyen tanítani 6 éven keresztül például, és Varta amúgy, amikor ugye 1895-ben lehetővé tették, hogy a orvosi gyógyszerész és bölcsész szakokra nők is beiratkozzanak, akkor elkezdte pártolni a honosítatást, tehát hogy az ő biztatására ment el, akkor Hugonnai Vilma, hogy ezt a harcot újra kezdje, de ő ezt csak presztízsből akarta valójában azt, hogy ő a felesége elkezdjen praktizálni, ugye akkor azért meg közel voltam, hogy Hugonnai Vilma az 50-hez, ezt ő nem akarta engedni. De azért Hugonnai elment, újra ügyeletet tették vele a szigorlatokat, ahogy azt már említettük. Itt szintén a férfi kollégák javára jelentő, hogy a legtöbb a baráti beszélgetést folytatott vele a szigorlatok alatt. És hogy Varta meggondolta magát, az is egy ilyen érdekes kis szösszenetet találtam szintén ebben az önéletrajzi levélben, hogy ez lehet, hogy magának Ferenc Józsefnek köszönhető. Ugyanis ezt írta Hugonnai Vilma, 1896-97-ben jó uram a műegyetem rektora volt, s mint ilyen hivatalos volt ő feleségével együtt, ő felesége Budán tartott ebédjére és estéjére. A feleség, ő, tehát mondtam néha ilyen más szemében ír magáról, nem mehetett szigorlatai miatt, férje azonban megjelent, és ő felesége figyelme mindenre kiterjedvén kérdezte távol maradásom okát. A férj kimentett. Majd meg vasárnap hazajövén nevetve mondja, ő felsége azt mondta, örülök, hogy a grófné az első magyar orvosnő, de ugye praktizálni is fog, mert a tudománynak csak akkor van becse, ha azt értékesítik is. De nagyon örültem, szerettem volna ő felség előtt reborulni, hogy ezt megköszönjem. Férjem ugyanis a nosztrifikálást, ez a honosítatást megkövetelte, de a praktizálás mindeddig megengedni vonakodott. Most már csak azt kötötte ki, hogy éjjel ne menjek helyekhez. És aztán írja, hogy egyébként ez a legelső alkalommal dőlt meg, amikor egy munkásember kopogott éjszaka az ajtaján, hogy a gyereke haldoklik, és akkor ott a férje egybe jött, hogy jó, menjen, vigyen mindent, amire szüksége van, és akkor onnantól vagy ő kísért el, vagy cselédet adott mellé. Tehát ezért végére azért tényleg egy nagyon támogató társ lett Varta Vincéből minden téren, illetve még Hugonnai Vilma azt is mondta egyébként róla, hogy házasságunk nagyon harmonikus volt, 27 év alatt egyetlen vitájuk volt arról, hogy vajon 1900. január 1-ével kezdődik a 20. század, ezt még el akartam mondani, ez olyan aranyos.
Ez aranyos. De azért milyen jó, hogy azért minden történetünkben van egy felvilágosult férfi, nem túl sok, csak igen. Egy, de már az egy is elég, hogy egy kicsit azt a mondjuk olyan, mint egy társasjáték, igen, tehát, hogy Hugonnai Vilma lép egyet előre, és akkor jön egy trefort, és akkor mondja, hogy akkor 2 lépést hátra is, hogy azért igen. Mindig van egy valaki, aki
igen, azért végül is igen, a Taufer Vilmos is segített a maga módja, meg a férje is, úgyhogy igen, ez igaz.
Csak, hogy ne kapjuk csak, majd igen, azt, hogy
mindenki igen. Rossz fülben a történetben.
Igen.
És hát végül így, amikor így sikerült honosítani a diplomát, sikerült egy nagyon szép praxist vinni a évi 2000 beteget fogadott, ami amúgy férfi orvosoknál is hoz képest is egy nagyon kiugró a magas szám. Úgyhogy ilyen módon végül is a története szép véget ért. A lánya, mert hogy egyébként született Varta Vincétől egy lánya, már 41 éves volt, azt hiszem akkor, az egy kicsit szomorúbb történet, ugyanis ez a lány szintén TBC-ben halt meg, ha jól emlékszem, a kamasz éveiben. Viszont róla már ír többet, hogy mennyire örül, hogy mennyit tudott neki segíteni, meg hogy milyen sok időt töltött vele, akár a betegágyán van, akár azon kívül. Tehát ez is egy tök jó példa, hogy amikor eljött az ideje, és ő is egy olyan életszakaszban volt, hogy tudjon kapcsolódni. Jobban mondjuk az anyasággához, akkor ez is egy ilyen szép történet lett.
Egyébként az érdekes, ezt még hagyd mondjam el, mert ezen is gondolkoztam, hogy nekem az én középső gyerkőcöm, az Emma, amikor voltunk vele ügyeletemben, ő nagyon sokáig utána eljátszotta azt a történetet, ami ott vele történt. És neki például a mindennapjainak a része, hogy akkor olyan szerepjátékozunk, hogy akkor ő az anyuka, vagy én vagyok az anyuka, és akkor ő a doktornéni, és akkor jó, akkor van beteg a családba, és akkor segítsek meggyógyítani, hogy valahogy így látok nála egy ilyen visszatérő motívumot erre az egész gyógyulásra, hogy ott volt az édesanyja, akit látott, hogy valaki, most tök mindegy, hogy férfi, nő, de hogy jött egy orvos, aki próbálta megmenteni, nem segített. Próbálta megmenteni, nem sikerült. Akkor utána volt a gyermeke, aki szintén beteg volt, nem sikerült. És hogy én meg kicsit azt is érzem, hogy és aztán utána a végén meg ott volt a lánya is, akit végül tudott ápolni, és már szakemberként amennyire, meg amennyit tudod, de tudod segíteni, és hogy én látok ebben az egészben egy ilyen motívumot ezzel az egész gyógyítással kapcsolatosan.
Hát abszolút, meg egyébként a férjét is, tehát ebben az interjúban azt írta, hogy azért is nem teljesen van vissza, de csökkenti a betegei számot, hogy a férjét tudja ápolni, meg hát neki voltak ugye főúri ügyfelei, de nagyon sok szegény betege is volt, és tőlük nem fogadott el pénz sosem. Úgyhogy tényleg egy hivatásos gyógyító volt.
De és ahogy amikor így beszéltél az elején arról, hogy tényleg, tehát, hogy ez muszáj kiemelni, hogy itt nem arról van szó, hogy két hónapig, vagy fél évig, vagy egy év, két évig, hanem itt 25 év iszonyat kemény munkája. Szóval, hogy én azért kicsit hiszem is az, hogy ez a sok személyes érintettség is vitte őt előre ezen a hihetetlenül nehéz úton. És hogy egyébként kicsit ezt látom a nőknél, tudod, hogy, és ezért nem tartom sok esetben fairnek a fizetési különbségeket, mert hogy ott van egy férfi meg egy nő ugyanabban a pozícióban, és hogy egy nő annyira magáévá tud tenni egy feladatot, és annyira egész más, hogy tényleg szívét, lelkét beleadva, még nagyon sok férfinál meg közben így azt látom, hogy igen, az egy megoldandó feladat, egy munka, fölveszem érte a pénzt, és akkor, hogy így érted,
igen, értem,
leteszi, és hogy na, nem akarom tovább ecsetelni, de hogy érted.
Abszolút, abszolút, igen. Úgyhogy ezért is ugye a bérkülönbségek is még mindig téma, is. Akárki, akármit mond, ez így nem normális, és nem fel, és ezért se szabad feladni a harcot.
Nem. És ráadásul, ugye ezt is hallottam, hogy ráadásul korának az egyik legeslegjobb orvosa volt.
Igen,
és
tehát ugye szakmailag is elismert.
Nem orvos nőt mondok, hanem orvosa volt.
Abszolút. És általában a konklúziót te szoktad leszűrni. Én nekem volt még egy gondolatom, így az egész kapcsán, amit szeretnék elmondani, ugyanis ahogy így bújtam ezeket a régi újságcikkeket, amit annyira örülök, hogy az Arcanumon egyébként most a kocsikis reklámot nekik is csinálok, digitalizálták, hogy én ilyen sok korabeli cikket olvastam már ugye a 95-ös döntés után is, az egyetemek megnyitása után is, meg abban az időben is, amikor ugye ilyen folytak viták arról, meg képviselők, sok mindenki fejtették ki a véleményét, hogy miért nem valók a nők egyetemre, tehát hogy ezek között is ugye voltak olyan indokok, hogy gyengék fizikailag, meg menstruálnak, hogy tudnának ők bejárni, ha ez egyszerűen annyira tönkreteszi a testüket, meg nem tudom. Egyébként most erre nem tértünk ide, az orvos nők esetében például az, hogy lehetnének ők orvosok, hát elájulnak egy mesztelen férfi látványától, meg hogy vagy fordítva, vagy persze majd a férfiak azért járnak oda, hogy a nők tapizzák őket, és hogy... De az egyik leggyakrabban hangoztatott érv a nők iskolázása és munkavállalása ellen az volt, hogy meg fognak undorodni a gyerekszüléstől és a háztartás vezetéstől, és mi lesz akkor a társadalommal. És például egy Metti Károly nevű férfi, a képviselőzben egyébként a jogi kar dékánja volt, egyenesen női szörnyetegeknek definiált az egyetemére járó nőket, és ennek kapcsán találtam egy olyan ellenválaszra, amit a egyetemre járó nők fogalmaztak meg ellenvéleményként, és ebben ők ezt írják le, mert ha a gyári munkásnő házi dolgait elvégezheti úgy is, ha naponta 10 órát dolgozik a gyárban, miért is ne tudná elvégezni ugyanazt a házi dolgot napi 8-10 óra szellemi foglalkozás mellett a másik nő? A túlságos fizikai munka nem ártat-e inkább a gyöngébb szervezetnek, mint a szellemi foglalkozásról párosult szakszerűen végzett munka? Nem tudja talán szeretni családját, s a férjhez megy házi dolgait, főzés, sütés, gyermekei ápolását elhanyagolja? Ellenkezőleg gyermekének gondos ápolója, urának hűtása, családjának védőangyala nem lehet a nő, a szellemi tehetség hiával, arra elég példát mutatnak nagyasszonyaink. És Fuganai Vilma is mondott egy ilyet egy interjúban, hogy én mindig össze tudtam egyeztetni a nő családi állását és az anyaságot a külső munkálkodással. Jó beosztással, kitűnő programmal a háziasszony mindig igazolhatja a dolgozó asszony életre valóságát, és így valóban még az örökös és kedvenc okadatollás sem gátolhatja meg a férfiakat abban, hogy minket jogaink eléréséhez segítsenek. Tehát, hogy volt egy olyan diskurzus ebben az időben, amikor a nők nyilván jobb hián azzal akarták megindokolni az ő jogukat a tanuláshoz és a munkához, hogy ők bebizonyítják, hogy ők emellett is meg fognak csinálni otthon, ugyanúgy, mint eddig. Na most konkrétan ez az, amit még mindig nyögünk.
Ezt akartam mondani, hogy ma is minden nap bizonyítjuk, igen, hogy megy nekünk minden
második,
is.
Második, harmadik, műszak, stb. Na és ha van olyan, hogy mi a következő lépés abban a mondjuk úgy küzdelemben, vagy azon az úton, amerre Hugonnai Vilma elindult, akkor az az, hogy ez a része is megváltozzon, hogy ezt nők is, nagyon fontos, hogy a nők is átírják a saját fiúkban, is a férfiak, és úgy egyáltalán mindenki ezt kell társadalmi szinten, hogy ezt lehet, és a nőknek joga is van másként csinálni. És ez, de ehhez nyilván egy gyökeres átalakulás kell a gondot, például, hogy valami olyan konszenzus lenni férfiak és nők között, ami mondjuk a nőket megszabadítja ettől a sztereotípiától, de hát, hogy úgy is te értesz hozzá neked, úgy is te értesz jobban a pelenkázásra, úgy is te értesz jobban a takarításhoz. Tehát, hogy ez egy nagyon sokrétű dolog, amit itt fel kell fejteni, de egyébként, hogy ez egyszerűbben menjen, ehhez az is szükséges, szerintem, hogy a nőket ne taszigáljuk egyszerűen olyan szerepek felvállása felé, ami nem passzol az ő személyiségükhöz, vagy a személyes vágyaikhoz, vagy csak éppen az adott korhoz is lehet, amiben vannak. Ergo, mindenki döntés el, hogy anya akar lenni, karriert akar, mind a kettőt egyszerre.
Igen.
És mindenki hagyjon békén mindenkit a saját döntésével.
Igen. Csak tudod, amíg most kicsit az jutott eszembe, hogy amíg nem a dolgozó nőtől félünk, hanem az okos nőtől.
Ne. Igen.
Mert egy kicsit én ezt is érzem ebbe az egészben, igen, hogy itt nem a dolgozó nőtől való félés van, hanem attól, hogy majd a nő okosabb lesz.
Igen, úgyhogy nagyon szeretném, hogyha az összes férfi olyan egészséges önbecsüléssel és önértékeléssel bírna ezen a világon, hogy nem féljenek től. Isten bizony segítek nekik, hogyha ez kell. Tehát, hogy én egyébként valami, egyébként a férfiaknak is van szüksége bátorításra, meg arra, hogy növeljük az önbecsülésüket, és lehet, hogy mindünk meg ezzel ott azzal tudunk a legtöbbet tenni, hogy segítsük, hogy őket vissza a saját önbecsülésükhöz, hogy akkor majd nem féltik az önbecsüléseket az okos nőktől. Úgyhogy ez is egy megközelítő lehetőség, de amúgy nagyon büszke vagyunk munkra, mert Rozita nem sírtál, én pedig nem káromkodtam az adás alatt, vagy hát a felvétel alatt.
Igen. Két hét múlva folytatjuk?
Hát szerintem igen.
És kivel fogjuk folytatni? Eláruljuk, vagy legyen meglepetés?
Szerintem elárulhatjuk. Lili Elbe lesz az, akiről a nemrég elég népszerű Dánlány című film is készült.
Nagyon-nagyon-nagyon izgalmas adás lesz, és nagyon szépen köszönjük, hogy most is velünk tartottatok, és
köszönjük a hallgatást.
Már nem is ismétlem mindig magam, pedig neked is nagyon-nagyon-nagyon.
Köszönöm neked is, Rozi, és keressétek a micsoda anyák oldalot.
Így van.
Az előjegyzési linkem.
Köszönjük, sziasztok!
Sziasztok! ez a műsor nem jöhetett volna létre támogatónk, az Avon Magyarország nélkül, akik a szépség erejével segítik a nőket világszerte, hogy legyőzzék a mindennapok kihívásait, és a legjobbat hozhassák ki magukból, saját szabályaik szerint.
A műsor a Béton partnere.